Così la Silja schemmi mas rep
Ellentétben a dal szövegével a jó evés és jó ivás nem életcél, hanem az egészséges élet fenntartásának feltétele. Mégpedig minőségi úgynevezett bioélelmiszerek fogyasztásával. Sokan keresik az ilyen termékeket már, de borsos az áruk, kicsi a kínálat. A biominősítésnek sok feltétele van. Ennek járt utána Meskó Bánk.
Mai vendégem Rosszik György, a Biofeldolgozók Szövetségének a tagja. Hogy került ebbe a szövetségbe? Mit takar ez a név? Mit csinálnak?
1998 óta tagja a cégünk a Biokultúra Szövetségnek. Időközben ez a Biokultúra Szövetség egy ernyőszervezetté alakult, regionális és SAK szövetségeket fog össze, és biofeldolgozóként az én cégem ebben az egyesületi munkában vesz részt. És ez a szövetség tartja fent, illetve működteti a Biokultúra Kft-t, mint tulajdonost. A Biokultúra Kft. Végzi a biotermékek ellenőrzését.
Látom a termékeket, kitéve a bio alma, bio tojás. Ez a bio szó, ez mit jelent?
Egyfajta termék minőséget jelent. Azon szoktunk néha csodálkozni, ha halljuk, hogy Japánban sörrel itatott marhák húsát egész extra áron árulják, tehát egy különleges minőséget, de talán közelebbi példát is tudok mondani. Mindenki ismeri talán a kóser pálinkát, esetleg hallott a halal élelmiszerekről, ez ugye az arab területeken jellemző inkább. Tehát a biót én úgy jellemezném, hogy egyfajta minőségi kategória, aminek megvannak a maga előállítási szabályai, külön szabályai vannak a növénytermesztésnek, az állattenyésztésnek és a feldolgozásnak.
Most maradjunk pillanatnak növénytermesztésnél, amikor kijövök ide a piacra, akkor egy bioalmát vagy egy biogyümölcsöt veszek, akkor azt gondolom, hogy mentes a vegyszerektől, a permetezőszerektől. Ahhoz, hogy egy bioalmát termeljek, mik a előzetes feltételei annak, hogy ezt megvalósíthassam?
A bio minősítés előzetes feltételei egy úgynevezett átállási időszak, ami tulajdonképpen a harmadik évben érheti el az ember ezt a tanúsítást. Az előző, megelőző év egy átállási év, tehát mindenképpen egyfajta pihentetés, egyfajta művelési módváltozáson esik keresztül egy biogazdaság, mielőtt biová minősítik. Egyébként a bio és az öko azok szinonim fogalmak, attól függ, melyik nyelvterületen mozgunk, úgy fogjuk ezeket hallani. Tehát ez a minősítést megelőzi egyfajta pihentetés, de utána természetesen, amit szóba került, hogy a permetezés is csak nagyon korlátozottan és hagyományos szerekkel engedélyezett, illetve olyan baktériumkészítményekkel, amelyek mondjuk így, hogy természetazonosak vagy természetközeliek, és hát ma már ugye ezeket a növényvédőszereket, műtrágyákat a biotermesztésben használni nem lehet, és viszonylag könnyen ellenőrizni is lehet, hiszen ezek a növényvédőszer maradékok nagy pontosságú műszerrel nagyon olcsón kimutathatóak, és bizony rendszeresen vesznek mintát a biopiacon is. Hát, hogy érzékeljék a hallgatók, egy-egy minta vizsgálati költsége 1-2-10 ezer forintnál nem több. Tehát ez az ellenőrzésben benne foglaltatik ennek a lehetősége. Erre a Biokontroll Kft. Felkészült, és rendelkezik mozgó laboratóriummal is.
Ez a növénytermesztésre vonatkozik. Most az állatok vonatkozásában, az állattenyésztésnél, hogy valósul meg ez?
Először még szeretnék egy picit a növénytermesztésre visszatérni. Bizonyára emlékeznek néhányan arra 10-15 évvel ezelőtt a valamelyik tökmagos készítményben DDT-t találtak. Ez azért eléggé közismert, hogy a DDT általánosan használt növényvédőszer volt, majd betiltották, de ez leszivárog sajnos a talajba, tehát sokszor megkérdezik, hogy hogyan lehetséges az, hogy egyáltalán bióvá minősítenek egy olyan kertészetet, ahol esetleg ezelőtt 30-40 évvel DDT-t használtak általánosságban. Az igazán jó ellenőrzés erre is gondol. Tehát a talajt megfúrják előtte. Tehát elő nem fordulhat, ezt konkrétan a Magyarországon tevékenykedő egyik BB étel gyártó vezetőjétől tudom, hogy ahol ők termeltetnek mondjuk sütőtököt, akkor azt a talajt előtte megfúrják. Tehát már eleve csak olyan gazdával tárgyalnak, akik biominősítéssel rendelkezik, de ez nem elég, még speciális vizsgálatokat is elvégeznek. Azt gondolom, hogy ezek viszonylag nagy biztonsággal ellenőrzött termékek. Ezt szándékosan mondom, mert még mindig a közvéleményben él ez, hogy a biogazda az éjszaka permetez. Hát természetesen a nagy melegben nem lehet rizgálicával sem, mert előfordulhat, hogy mondjuk a levelek fölégnek, de nem ezért permeteznek éjszaka, és nincs erről szó. Legfeljebb fagy ellen védekeznek, vagy ilyesmi. Legalább annyi tisztességes ember gazdálkodik a bioterületen, mint a hagyományos területen. Az állattenyésztésnél, hiszen a kérdés erre vonatkozott, mindenképpen arra kell gondolni, hogy egy hosszabb tenyészidővel számol a bio állattenyésztő, és ma már azért ezt eléggé közismert, hogy a konvencionális gazdálkodásban a fajta nemesítés, illetve a takarmányozás, hát a minél gyorsabb, és hát minél gazdaságosabb előállításra. Tehát ez egy rövidebb tenyészidőre törekszik, illetve én úgy szoktam fogalmazni, hogy a hús helyett fagylaltot árulunk, hiszen a fagylaltban sok a víz, és hogyha a hús jól megköti a vizet, ugye ez általánosságban használják, különösen a felvágottaknál, hogy akár még vissza is pumpálják a húsba azt a kiszivárgott folyadékot. Tehát a bioban semmi ilyesmire nincs lehetőség. Azon kívül nagyon korlátozzák a tartósítószereket, a húskészítményekben különösen. Talán eléggé közismert, hogy általában ezek a vörös színű felvágottak bizony-bizony ételallergiát tudnak okozni, mert olyan sok bennük a tartósítószer. Tehát mindenképpen ilyen tekintetben biztonságosabbnak gondolom őket.
Előzetes beszélgetésünk során mondta, hogy ön a tojásban, profi bio tojás kapcsán tudna nekünk mondani pár dolgot.
Én ma már nem foglalkozom tyúkok tartásával, de viszonylag hosszú ideig kezdetben takarmányoztuk őket, majd működtetünk is ilyen telepet. Itt az állatok számára ugye egyrészt elő van írva, hogy szabad kifutón legyenek, tehát ketrecben semmiképpen nem lehet tojótyúkokat tartanunk, ez a konvencionális állattartásban így van. Egyébként például a konvencionális termékek között a tojásban van egy olyan kategória, hogy mélyalmos. Ez nem azt jelenti, hogy kifut, de nem ketrecben van a tyúk. Ugyanolyan sűrűn szinte egymást hát csipkedve élnek ezek a szegény állatok. Itt bioban meg van határozó, hogy mennyi kifutó lehet, tojófészekbe kell, hogy toljanak, természetes szellőzés, természetes megvilágítás, és hát a takarmányozási előírások is megvannak, illetve a védekezés, tehát a nem tudom, előfordulhat, hogy férgesség vagy valami, ilyenkor természetes szereket, tehát fokhagymaport, ilyesmit használhatunk.
A gyümölcsből készült pálinkánál van-e valami plusz előírás, hogy ez bio pálinkának mondhassuk, vagy van-e egyáltalán ilyen kifejezés, hogy bio pálinka?
Úgy tudom, van, nem vagyok kellően tájékozott, de mindenképpen a feldolgozás során, és mivel én a feldolgozók egyesületnek tagja vagyok, alapvető szabály az elkülönítés. Tehát nem lehet olyan helyen feldolgozni, előállítani biopálinkát, ahol folyik egy másik fajta előállítás is. Tehát mindenképpen a keveredést ki kell zárni. Ezt előtte az ellenőrzés elvégzi. Innentől kezdve a szakemberhez kellene fordulni, hogy még milyen eljárást nem lehet alkalmazni.
Ez nem egy kényes kérdés, ez ténykérdés, hogy az ember itt a piacon körbenéz, a zöldség árak magasabbak, mint egy átlagos piacon, ugye biopiacon vagyunk. Mi okozza, hogy ilyen magas árakkal dolgoznak itt a gazdák?
Ez érdekes, megpróbálok körültekintően válaszolni, de egy hetes példámat hadd mondjam, én nem messze lakom innen, Budaörsön. Nem mondom, hogy melyik áruházban, de drágább volt az egyik fajta, illetve két termék is, mint a biopiacon. Az egyik szezonális hazai termék volt, a másik déli gyümölcs volt, mind a kettő drágább volt, tehát ez árpolitika kérdése is. De nem szeretném a választ megkerülni. A hazai bio vásárlók vásárlóereje korlátozott. Tehát ugye elsősorban a betegek, a gyerekesek, illetve akik választékosabban, ízletesebben szeretnének táplálkozni, azok jelennek meg vásárlóként a piacon. De akárhogy is nézzük, néhány tíz kilónál többre nincs hústerméknél igény, meg egyebekre. És azért a, ma már ezeknek az előállítása bizony-bizony ilyen méretekben nem nagyon éri meg. Tehát előfordul az, hogy importáru van a piacon, ez viszont a hazai árakhoz képest jelentősen több. Tehát hogyha nagyobb mennyiségben tudnánk itthon termelni, és több vásárlónk lenne, akkor valószínű csökkennének az árak. Példának még azért hadd mondjam Ausztriát, ahol ugye viszonylag sok a bioterület, tehát már ilyen egyharmad arányhoz közelít, ismereteim szerint. Ott azért tejtermékeknél, hústermékeknél előfordul, hogy közel azonosak a konvencionálissal. Tehát ez mindenképpen vásárlóerő kérdése, illetve hogy egyáltalán legyen ilyen termelés.
De ennek ellenére látom, hogy nagy a vásárló közönség, tehát a biotermékeknek nagy sikere van. Megköszönöm Rosszik Györgynek ezt a beszélgetést, beszélgető partner Meskó Bánk volt.